Minden gondotokat őre áll vessétek, mert ő neki gondja van tireátok. A mi délutáni Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az imádság csöndjébe feléd jövünk, s azért jövünk eléd, Urunk, hogy keressünk és megtaláljunk téged. Annyi mindent keresünk a hétköznapokba, boldog pillanatokat, órákat, sokszor szomjazó életünk keresi azt, hogy mitől válhatna teljessé, egészé az életünk. Keressük, Urunk, sokszor a gyógyulást, vagy éppen a vigaszt fájdalmas lelkünkre. Ó, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy a nyugodalom napján lelkünkre helyezett, hogy keressük a te orcádat szüntelenül, hiszen fennállod van elrejtve mindaz a lelki eledel, mindaz a lelki erő, mindaz a vigasz, mindaz a gyógyír, amely életünk számára betöltekezést adhat. Urunk, te tudod jól, hogy mi van a lelkünkben, szíveinkben, gondolatainkban. Kérünk, Úr Jézus, hogy a keresztünkhöz adj erőt, hogy veled együtt tudjuk azt hordozni. Örömeinket te áld meg, Urunk, s a hétköznapokra is te tőled várjuk most az erőt, hogy ki mikor munkába megy, vagy iskolába, vagy az élet terheit hordozza a hétköznapok óráiba. Urunk, kérünk, hogy te add meg mindazt az erőt, amely egy-egy napra szükséges az életünk számára. Könyörgünk, Szentlélek, Úristen, hogy a te igédet most helyezd a szíveinkre, hogy ne szóljon hiába a te igéd. Engedd meg, Urunk, hogy befogadhassuk, szívünkbe forgathassuk, és magunkkal vihessük mindenhová, hogy az ige életünké váljon. Mennyei Atyánk, hallgass meg imádságunkat, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, légy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt Zsoltárból, a 104. Zsoltárból szól hozzánk, az első 23 versből, majd a 29. és 30. versekből, s a Jelenések könyvének 21. fejezetének első 6 verséből. Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy, felségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borította be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort, ami felvidítja az ember szívét, s ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, s a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvó helyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja. Az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felrogyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Mély nagy alkotásaidnak száma, Uram! Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alá száll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Kedves szeretett testvérek, Isten teremtő hatalmát és csodáját áldja és magasztalja a Zsoltár, amelyet Dávidnak tulajdonítanak. Így ősz közelettével, amikor a meteorológia ősznek a küszöbét is átléphettük végre, az ember átéli azt, hogy mit jelent, amikor elmúlik egy csodálatos évszak a nyár. Olyan volt, amilyen, de ennek az eszendőnek volt már tele, tavasza, nyara, és most ismét következik. Istentől egy új ajándék az ősz. Az ősz megmutatja a természet igazi arcát. Engem mindig lenyűgöz, amikor a fák lombkoronája csodálatos színfoltokkal hirdetik az Isten teremtett világának gazdagságát, meg annyi színárnyalatukkal. Mennyire elgondolkodtató, hogy éppen a meghalás az, ami végbe megy a fa életében, ha csak egy téli álom erejéig is, de a fa lombjai, a fa levelek elszíneződnek, és még mielőtt elhalnának és lehullanának, dicsőítik Istent csodálatos pompájukkal. Vajon az ember élete, amikor az évtizedeinkben előre haladunk, tudunk-e így gazdagodni, mint egy fa lombkoronája? Tud-e színesedni? Tartalmába tud-e gazdagodni az életünk, vagy éppen afölött síránkozunk, hogy megszegényedünk, miközben életünk végéhez érünk. A Teremtő Isten egy bővelkedő életet készített az embernek, és leírja a 104. Zsoltár, hogy Isten milyen csodálatosan alkotta meg és teremtette meg ezt a világot. Nagyon érdekes, hogy minden egyes népnek a mitológiájában benne van a teremtett világ imádata. Nyilvánvaló, hogy a pogány népek istenként imádták a szelet, a tengert, minden egyes teremtett dolgát a természetnek megistenítették, és isteni hatalmat tulajdonítottak a természet erőinek, mert hiszen mindegyik erősebb nálunknál. Próbáljuk csak megállítani a szelet. Próbáljuk csak megállt parancsolni a víznek, amikor a folyók megáradnak, vagy egy-egy cunami végig söpör szinte egy-egy kontinensen. Vajon meg tudjuk-e állítani a tájfunokat, vagy a sivatagnak hatalmas homok felhőit és viharait? Az ember erőtelen és gyenge. A zsoltáros éppen ezért emeli fel tekintetét, és mint ahogyan a zsoltáros a másik zsoltárában és a 121-ben csodálatosan mondja, szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Ezért is kezdtük az Isten tiszteletünket a 90. Zsoltár éneklésével, bár a mi református egyházunkban inkább temetési zsoltárként ismerjük, de az is volt a szándékom ennek az éneknek az eléneklésével, hogy ne temetésen énekeljük most, hanem önmagába tudjuk Isten teremtő hatalmát, a hajlékot készítő Istent magasztalni és csodálni a zsoltár éneklése közben, mert nem véletlen, hogy ez a zsoltár, ami református anya szentegyházunknak, mint egy himnuszává lett, mert Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt a föld és a hegyek létrejöttek. Csodálatos, hogyha megfigyeljük, hogy ezek a természeti erők mind kivétel nélkül engedtek az Isten szavának, a magaslatok és a mélységek, az iránya az erőknek, az anyagnak, mind-mind Isten szavának engedelmeskedett. Éppen ezért sokszor meg kéne, hogy kérdezzük magunktól, Uram, milyen engedelmes teremtményed a nap, hogy minden hajnalba felkél, hogy befutja pályáját, mint egy hős, és aztán az esti órákban nyugovóra tér, és aztán újból előjön a te hívó szavadra, vajon a mi életünk tud-e így engedelmeskedni Isten szavának? Vajon amikor azt mondja, hogy jöjj, képes vagyok-e arra, hogy jöjjek? Amikor az Isten azt mondja, hogy menj, menj és látogass meg valakit, menj és imádkozz valakiért, menj és most te légy az oszlop, te légy a tartó pillér a családban, akkor Isten indító szavára tudok-e igent mondani, tudok-e engedelmeskedni a teremtő Isten akaratának? Megszégyenít bennünket a természet, milyen módon tudnak engedelmeskedni? Nyár folyamán kislányunkkal elmentünk Nyíregyházára az állatparkba, és valami csodálatos élményben volt részünk. Mondhatom, hogy el is érzékenyültem, miközben a fókasót ugye lehetett szemlélni, hogy azok a nagy termetű állatok, amilyen alázattal az idomárnak csupán egy nagyon finom kézmozdítására megteszi, amit kérnek tőle. Jó lehet, sok halat kell megetetni velük mindeközbe, de a legvégén annak is tanúi lehettünk, hogy már nem a halért, hanem a szórakoztatásért, a munka öröméért vitte végbe, amit tőle kértek. Engedelmesség. A teremtett világ ezzel felel Isten megszólító szavának. Engedelmeskedik. Én tudok-e engedelmeskedni Isten igéjének? Mert azt mondja a zsoltáros, hogy az Isten az ő hatalma alá hajtotta a teremtettség erőit. Csodálatosan nevezi meg, ahogyan a szelet befogja, ahogyan szinte szárnyai vannak, mint egy csodálatos hajtófogatnak. Ahogyan az Isten szinte lépdel a levegő egein, és mint ahogyan egyetlen egy legyen szavával mindent a helyére rendezett. A teremtés nem volt más, kedves testvérek, mint rendrakása az isteni szeretetnek. A teremtést megelőzően egy ős káosz volt a világban. A héber szó is ezt adja vissza, a tohuva vohu, ami azt jelenti szó szerint, hogy rendezetlenség. Az ős elemeknek burjánzása, keveréke, rendezetlensége és sötét elegye volt az Úr, és Isten ezt szét tudta választani. Vajon, ha így szemléljük a teremtő Isten kegyelmét, avagy nem hisszük-e, mert sokszor kishitűek vagyunk, hogy Isten az életünkben is szét tudja választani a sötétséget és a világosságot, a jót és a rosszat. De jó lenne odabízni Isten kezére magunkat, és csupán azért imádkozni, teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk, ahogy énekeltük, add, hogy mint teremtményed, új teremtéssé változhassak. Ez a teremtő Isten hatalmának csodája. A teremtett világ is megújul, évszakról évszakra, az Isten orcájától megújulnak, és Isten tőlünk is várja a megújulást. Az új évszakhoz, az őszhöz megújult szívre is szükségünk lenne, s mint ahogyan a fák majd lehullatják leverüket, és megmutatják őszintén göcsörtös ágaikat, törzseiket, semmit sem palástolnak többé, minnyájon megláthatjuk a valóságot, milyen is egy fa. Mi mennyi erőt pazarlunk arra, hogy jó képet mutassunk magunkról, elpalástoljuk magunkat, életünket csodálatosan tudjuk kozmetikázni sokszor, pedig már Sámuel próféta könyvében olvashatjuk, hogy az emberek ugyan azt nézik, ami a szemük előtt van, ez a mi nagy bajunk. Isten azonban azt nézi, ami a szívben van, a valóságot. Mi a kezdete annak, hogy békesség legyen az életünkben? Az, hogy teljesen átadjam magamat Istennek, és akkor nem kell rejtőznöm, akkor nem kell kozmetikáznom, nem kell szépítkeznem, mert Krisztusban megszépül az énem, a lelkem, a gondolatom, hogyan Pál mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csodálatos a 104. Zsoltárnak az a gondolata, amely egy teológiai, dogmatikai tételt is alátámaszt, a kreáció kontinuát, Isten folyamatos teremtő jelenlétét, amikor is azt mondja a Zsoltár, ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek, ha kiárasszod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Istennek minden lehetséges. Nem csak a teremtés hajnalán volt lehetséges a rendrakás a teremtettségi rendnek megfelelően, amelyben ne felejtsük el, hogy milyen hierarchia szerint teremtett meg Isten mindent, a napnak, holdnak, csillagoknak a feladata volt az ünnepek mutatása, az idő múlását megfelelően tudjuk követni, és aztán arról is tudunk, hogy Isten csodálatos módon adja elénk azt, ahogyan az emberre bízta az egész teremtett világot, onnantól kezdve, hogy nevezzük nevét a növényeknek, és nevezzük nevén az állatokat. Milyen nagy hatalmat adott nekünk az Isten, hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez nagy felelősség. Ősszel a teremtés hetére is sor kerül majd, és egyre inkább kell, hogy figyeljünk arra a teremtett világra, amit az Isten ránk bízott, mert Isten nem azért bízta ránk, hogy kizsákmányoljuk, hanem azért, hogy bölcsen éljünk vele, és gondját viseljük, mert a mi létünk nagyon szorosan függ a teremtett világ jó lététől. Amikor azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy különösképpen úgy a legfejlettebb kontinensek kizsákmányolják az energiahordozókat, gyakorlatilag éppen egy orvos mondta nekem, hogy nemrégen megnézte a világ geopolitikai térképét, és arra következtetésre jutott, hogy nem is olyan elképzelhetetlen egy harmadik világháborúnak a kitörése, nem azért, mert az emberek alapvetően békétlenek, hanem azért, mert az ivóvíz, az iható víz, a kőolaj, az energiahordozók egy olyan kényszer alá fogják hozni az embereket, és az éghajlati változás, ami szükségessé teszi majd azt, hogy küzdjenek a létfenntartásért. Megjegyzem, Magyarország és Szlovákia alatt a teremtett világnak egyik legcsodálatosabb édes vízű tartalékai fekszenek. Gondolom, ezt mások is észre fogják venni. De Istennek egy csodálatos kegyelmi ajándéka van, a Jelenések könyvében azt ígéri, íme mindent újjá teremtek, és a régi elmúlt, és új jött létre. És ez azt jelenti, hogy az Isten az új teremtésben nem úgy lesz jelen, mint az ószövetségi nép életében volt a sátorban, a szent sátorban. Tudjuk, hogy ott voltak bizonyos időszakok, amikor Isten megtalálható volt, tapintható, hallható, érzékelhető volt az Isten szentségének a jelenléte. Ugyanezt tevődött át a templomba, a szentek szentjébe. Ezért is választották el ezt a szent kárpittal. Az Úr Jézus halálakor ez ketté hasadt, és az új teremtés már is elkezdődött Krisztusban, mert eleget tett minden bűnünkért. És aki elfogadja Jézus megváltó halálát, és elfogadja Isten kegyelmi ajándékát, az örök életet, mit is mondott az Úr Jézus? De amikor azt kérdezitek, hogy hol van az Isten országa, merre mutassunk, hol van, melyik irányból jön el, azt mondja, hogy nem mondhatjuk, hogy itt van, vagy amott van, hanem hogyha az Isten szeretete igéje lakozik a szívetekben, akkor az Isten országa bennetek van. Nem földrajzi hely, lelki territórium. Vajon az Isten országa, az új teremtés hordozója vagyok-e? Gyakorlatilag a mennynek egy darabját kéne, hogy hordozzuk a lelkünkbe hitáltal, amikor befogadjuk Krisztust az életünkbe. És Krisztus kéne, hogy legyen az az új teremtő, rendező erő a lelkemben, a gondolataimban, egész valómban, amikor ő előtte megnyitom életemnek kapuját. Sorsfordító az Úr Jézus ígéje a Jelenések könyvében. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, megnyitja élete ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a zsidó gondolkodás szerint teljes életközösséget jelentett. Jézus nem akar kevesebbet, ő a legtöbbet akarja adni nekünk, az új teremtés ajándékát. Nem toldozni, foldozni akarja az életünket, hogy az egyik nap egy kis békességet adjon, a másik nap egy kis örömet, a harmadik nap meg hadd érezzünk egy kis szeretetet is. Istennek nem ez a célja. Önmagát akarja nekünk adni újjáteremtő szeretetével. Vajon a bennünk lakozó igének és a Szentlélek Úristennek mennyire tudunk engedni, drága testvérek? Mert ott feszül bent, amikor meghallom az Isten igéjét, amikor befogadom, amikor magammal viszem, érezzük is, hogy indít. Valamit tenni kéne, mert a szeretet cselekvés, mint az Isten igéje is az. Tudom-e Isten teremtő akaratát az életemben szabadon megélni? Könyörögjünk ezért, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy az Isten jelenléte, amely az új teremtésben, az újjáteremtett világban és az újjáteremtett életű emberekben jelen lesz, az Isten jelenléte fogja megszüntetni a halált, a betegséget, a sóhajtást és a szenvedést. Ennek igen nagy üzenete van már ma is, mai életünkre nézve. Minél több az életünkben a Krisztusi, annál kevesebb a fájdalom, a nyugtalanság és a könny. Úgy mondja a Jelenések könyve, hogy Jézus letöröl a szemükről minden könnyet. Annak idején egy biblia óránkon Keszi Krisztina külmisszionáriusunk mondta, drága Ilonkám, ő orvosként, Istennek olyan nagy gondja volt az emberre, hogy még a könnyeink sem egyformák. Egészen más az összetétele, a pH értéke annak a könynek, amit örömünkben hullatunk, és más a könny összetétele, amikor keservesen, fájdalomtól vezérelve sírunk. Tudjuk, hogy az Úr Jézus nagy csütörtök este vért verejtékezett. Olyan szintű küzdelembe, tusába, próbatételben volt benne, hogy maguk az orvosok is alá támasztják, hogy ilyenkor az emberi szöveteknek a pórusai kitágulnak, és sokkal fokozottabb a verejtékezés, egészen vérig menően, attól függ, kinek milyen típusú a szervezete. Kedves testvérek, nekünk nem félnünk kell a teremtett világtól, s a teremtő Istentől, hanem keresni a teremtő Isten orcáját. Megtalálhatjuk Krisztusban. Az Úr Jézus azt mondta, hogy senki sem látta az atyát, csak a fiú. És aki látja a fiút, az látja az atyát. Milyen nagy öröm híre volt ez az Úr Jézus Krisztusnak. Szemléljük hát őt az életünkbe, szemléljük az igébe, és tanuljunk tőle, mint hogy a délelőtti Isten tiszteleten is hallhattuk, hogy az Úr Jézus odaállt az emberek elé, pedig a galileai falvakat el kellett, hogy marasztalja, mert nem akartak tőle tanulni. Ez azt jelenti, nem akarták befogadni, és mégis szélesre tárja a kegyelem ajtaját, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ez talán a legnagyobb örömhír. Mindnyájan jöjjetek hozzám, megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd lelkű vagyok, és alázatos. Ez a legnagyobb alázat, hogy Jézus, aki jelen van a Kolossei levélnek bizonyságtétele alapján a teremtésnél is, minden őre elnézve és ő általa ő benne ment végbe, tetszett az Istennek, hogy ő benne lakozzék a teljesség. Ez a teljesség ott található a betlehemi jászol bölcsőben, egy kisgyermekben. Az alázat és a szelítség, az alászállás képessége, hogy mindent, ami az enyém, az Isten kontrollja alá helyezem, mert tudom, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még egy hajszál sem eshet le az én fejemről, sőt minden az én javamra és üdvösségemre kell, hogy történjék. Adja magát a kérdés, hiszed-e ezt? A teremtés csodája, gyújtsa fel a mi lelkeinket, az újjáteremtő Isten keresésére, hogy minden nap tudjuk Isten teremtő szeretetét kérni az életünkbe, Jézus Krisztus váltság halála és feltámadása által, mert Isten azt készített el az őt szeretőknek, amit ember szeme még nem látott, s embernek szíve meg sem gondolt. Egy rövid történetet szeretnék a bizonyságtételem végén elmondani, amely talán egy picit példaszerűvé teszi a hallottakat. Időszerű, hiszen most tanítás kezdődött el, és a történetben pedig egy fiatal ember már éppen a záró vizsgájára, a diplomaosztásra készült Amerikában. Ez egy megtörtént valódi történet. És az édesapja, mivel jó módú volt, egyedül nevelte fel a fiát, édesanyja korai halála miatt, tenyerén hordozta a fiát. Igyekezett jó apa lenni, megadni mindent neki, amire szüksége volt, és amikor a diploma osztásra készültek, a fiának az volt a kérése, hogy ő annyira vágyik arra, hogy az édesapja, mivel meg is tehette, egy sportautót vásároljon neki. Neki ez volt élete legnagyobb álma. Csodásan ment a diplomamunka, kitűnő eredménnyel le is vizsgázott, S egyszer, amikor édesapja dolgozó szobáján átviharzott, látta, hogy a dolgozó asztalra volt lefektetve egy papír, rajta egy gépjármű rendszáma is az, hogy fizetve. Boldog volt, ez az én autóm. És hát szinte repült a diploma osztóra, hogy ezután ő az egyetem parkolójából már egy sportautóval fog kigördülni. Édesapja az ünnepi órákban oda lépett az ő fiához, átölelte, és elismerte az erőfeszítéseit, a munkáját, és megköszönte azt, hogy jó gyermeke volt, hogy szót fogadott, hogy engedelmeskedett, és egy csodálatosan becsomagolt, aranyozott színű dobozt adott át a fiának. A fia leült, kinyitotta, és egy Bibliát talált benne, és elszomorodott. Apám nagyon jól tudott, hogy én mennyit dolgoztam. Nagyon jól tudott, hogy hány éven keresztül sok mindenről le kellett, hogy mondjak. Én csak egy dolgot kértem tőled, ezt az autót, amit meg is tudtál venni. Miért egy Bibliát adsz nekem? Gyönyörű volt a Biblia, egy vagyonba kerülhetett, rá volt gravíroztatva, aranyozva a neve, és aztán úgy, ahogy kibontotta a dobozt, ott hagyta az édesapjával együtt. Nagyon sikeres lett az üzleti életben, rendkívül gazdag lett, csodálatos családja volt, gyermekei, egészségesek voltak, de sikertörténet. És aztán egy nap a szívét elkezdte terhelni az ő drága édesapja, aki pedig felnevelte őt, és mindent megadott neki. És aztán telt az idő, és utána érdeklődött, hogy mi lehet az ő édesapjával, és szomorúan közölték, hogy meghalt, hogy nincs már több esély a kapcsolat rendezésére. És ez a fiatal ember elment a lakásukra, bement édesapja dolgozó szobájába, és ott találta kinyitott állapotba a csomagot, úgy, ahogyan ő ott hagyta az egyetemen. Kivette a Bibliát, a Bibliából kicsúszott a slusszkulcs, a papírral együtt, amin az állt, fizetve. Fellapozta a Bibliát, és az édesapja azt az ígét írta bele: ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a mi atyánk azoknak, akik azt kérik tőle. Az apa azért adta a Bibliát, mert ennél nagyobbat nem adhatott a fiának, hogy Istenben, a teremtő, megváltó Istenbe bízzon mindenek előtt. Az a kocsi csak egy ráadás volt. És a fiú megszomorodva a könnyek között kérte a teremtőt, hogy adjon neki új szívet. Kedves testvérek, hányszor sietünk, rohanunk, nem érünk arra, hogy szemléljük a teremtő Isten csodáját, pedig ha kibontanánk az Isten ajándékát, megtalálhatnánk benne azt, amire szükségünk van. Ezért mindig teljes szívvel és odaadóan olvassuk az igét, keressük az Istennel való közösséget, mert ő az élet vizének folyamával akar minket megitatni az örök életre. Legyen ezért nagy nevének dicsőség, hogy az új teremtés munkája már most is a miénk lehet, ha hittel kérjük tőle. Amen. Drága mennyei édesatyán, köszönjük végtelen szeretetedet, kegyelmedet, azt a teremtő akaratot, amelyet véghez vittél a látható világban. Köszönjük, Urunk, a hegyek magaslatait, s a völgyek mélységeit. Hálát adunk, Urunk, a folyó vizekért, s az iható vízért, s magasztalunk a termő erejéért a földnek. Bocsásd meg, Urunk, hogy minden tönkre teszünk magunk körül, hogy írtjuk az erdőket, hogy egyre kevésbé tud már lélegezni a föld, s hogy egyre kevesebb már az iható víz, mert kell az energia, mert kell a gazdagság, mert kell a komfort. Úrunk, bocsásd meg, hogy mindaz a jó, ami van, pedig elég lenne az egész teremtett világnak, mégis a világ egyes pontjain éheznek, szomjúhoznak, éppen ott, ahol a legnagyobb gazdagságok vannak. Úrunk, bocsásd meg e világnak azt, hogy nem tudja megbecsülni a te teremtésednek rendjét és ajándékait, és bocsáss meg nekünk is, Urunk, mert személy szerint mi is részesei vagyunk annak a gépezetnek, amely mindezt, amit te adtál, pazarolja, tékozolja. Adjál nekünk, Urunk, józan látást, szeretetet a szívünkbe, hogyha téged szeretünk, akkor szeressük azt a világot is, amit te teremtettél nekünk ajándékképpen. Köszönjük, Urunk, hogy a te orcád színétől megújulhat a természet, és köszönjük azt, hogy neked ma is van lehetőséged teremteni, hogy a teremtés nem fejeződött be, hanem Krisztusban az új teremtés csodájaként élhetjük meg azt a kegyelmet, hogy aki bűnösként eléd borul, elveszettként te azt megváltod, hogy a betegnek gyógyítójává tudsz lenni, a szomorkodóknak pedig vigasztalójává. Köszönjük, Urunk, ígéretedet, hogy a régiek el fognak múlni. Urunk, tudjuk, hogy minden elmúlik, és csak a te igéd marad meg, és az Isten lénye a te szereteted, Urunk. Engedd meg, hogy a megmaradóból, szeretetedből és igédből minél több lehessen a lelkünkben, mert az maga az örök élet, aki téged befogad. Így könyörgünk most is betegeinkért, a gyászoló szívűekért. Te legyél, Urunk, e háborgó világgal, legyél a háborúságban lévőkkel, és kérünk, őrizd meg a mi magyar népünket is, őrizd meg a családjainkat, és az előttünk álló héthez is tőled kérjük el, Urunk, végtelen erődet és kegyelmedet. Maradj velünk, Úr Jézus Krisztus, és maradj az egész teremtett világgal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.